Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük, a 91. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 364. dicséretünket lapozzuk fel. 364-es dicséretünket. És a 364. dicséretünket énekeljük el mindegyik versével, mind az öt versével. Az első vers így kezdődik, ments meg, Uram, engem az örök haláltól.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 25. részéből olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának 25. részéből a 31. verstől a 46. versig. Máté evangéliumának 25. részében a 31. verstől ezt olvassuk. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjaztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik: bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel emezél legkisebb testvéreim közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván: bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel emez legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei atyán, köszönjük néked a mai napot, köszönjük néked, hogy összegyűlhettünk itt a te házadban, azért, hogy dicsőítsünk téged, magasztaljunk szívünkbe, lelkünkbe, énekünkkel, szavainkkal. Te vagy méltó egyedül arra, hogy térdet, fejet hajtsunk neked, és imádjunk téged. Köszönjük néked, hogy szent lelked által közöttünk vagy. Megígérted nekünk, hogy általa velünk lakozol, és köszönjük, hogy ő velünk van az ígében, ami hirdettetik nékünk, amit felolvasunk, amit magyaráznak, ami megszólal kicsik és nagyok között egyaránt. Köszönjük, hogy lelked ebben van jelen, és te így vagy jelen köztünk most is. Köszönjük néked, hogy nem a te hátad mögött, nem tőled messze, végtelenül messze kell összejönnünk, hogy megemlékezzünk rólad, mint valami távoli Istenről, távoli atyáról, távoli üdvözítőről, hanem úgy gondolhatunk rád, mint aki jelen vagy közöttünk. Kérünk téged, hogy áld meg most szíveinket a te ígéddel, lelked munkálja bennünk, hogy higgyünk te benned, megerősödjünk a hitben, a szent életre való odaszánásunkban, hogy téged dicsőítő legyen az életünk, téged magasztaljon az életünk, hogy beteljünk a szentségeddel, és beteljünk a te örömöddel, a te boldogságoddal már itt a földi életünkben. Kérünk, hogy most emeld fel a tekintetünket magadra, és egészen közd le a figyelmünket, értelmünket, gondolatunkat. Áld meg Isten tiszteletünket Krisztusunk nevéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból mai napra eső fejezetet hallgassuk meg.
Kedves testvérek, még mindig a Heidelbergi KT ember nyomorúságáról írott fejezetében vagyunk. Ezt azért hangsúlyozom, mert egy kicsit olyan borúsak ezek a kérdések, és a ráadott válaszok olyan kemények, de még egyszer mondom, az ember vele született nyomorúságáról és szerzett nyomorúságáról van szó. Majd a következő alkalommal térünk rá az ember megváltásáról szóló fejezetre, de most nézzük ebből az előzőből az utolsó három kérdést és az ráadott választ. Nem igazságtalanul cselekszik ki Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Kérdezi a KT és a válasz. Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna, de az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Kérdezi a második kérdés. Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságosan ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondta, idézet a Galatákhoz írt levélből, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvénykönyvben, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva az igazság azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse.
Köszönjük szépen! És az 512. énekünk második versének éneklésével készüljünk az igehirdetésre. 512. énekünk második verse így kezdődik, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Isten tiszteletünk alapigéjét János jelenésekről írt könyvéből olvassuk. A jelenések könyve 20. részéből a 11. verstől a 15. versig. A jelenések könyve 20. részében a 11. verstől a 15. versig ezt olvassuk. És látték egy nagy fehér királyi trónt, és a rajta ülőt, kinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, mely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltetének minnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték. Kedves testvérek, ma visszatérnénk az Úr Jézus második eljöveteléhez és a hozzá kapcsolódó eseményekhez. Már láttuk, hogy amikor másodszor is eljön dicsőségében, akkor megtörténik a feltámadás, és a mennyben lévő üdvözült lelkek új testet kapnak, és a földön élő hívők pedig átváltoznak dicsőséges testbe, együtt ragadtatnak az Úr elé, megtörténik az Úr népének nagy egyesülése, a választottak, a megváltottak nagy egybegyülekezése. Láttuk azt is, hogy akkor Jézus visszajövetelekor még egyéb események is történnek, most arra az eseményre fordítjuk a figyelmünket, ami az utolsó ítélet néven vonult be a köztudatba. Tehát az utolsó ítéletre figyelünk ma, amelynek során az Úr Jézus Krisztus, mint bíró, Isten törvénye vagy igéje alapján végső ítéletet, vagyis egy fellebbezhetetlen ítéletet fog mondani mindenki felett. Ezt a tényt sokszor aláhúzza a Biblia, és ennek alapján mondjuk ugye az apostoli hitvallásban, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, aki visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Na most még a bevezetőben megjegyzem azt, hogy elég szomorú jelenség, hogy a kereszténységben az utolsó ítélettel kapcsolatban több szélsőséges felfogás is felütötte a fejét manapság. Az egyik ilyen szélsőséges felfogás, amire csak utalok, az, hogy nem vesszük ezt komolyan. Nem vesszük komolyan, úgy élünk, mintha nem lenne utolsó ítélet. Számos ember úgy véli ezt, templomba járó emberek is, mindegy, hogy katolikus, református vagy micsoda, úgy gondolja, hogy mindez egy mese habbal. Sokszor ezeknek az embereknek a gondolatát vagy érzését lelkészek is megerősítik, papok is megerősítik, akik így gondolják, és ezt tanítják a szószékeikről, és egyenesen meghazudtolják a Bibliát. Mint a Reformátusok lapja legújabb számában az egyik lelkésznő, aki bátorkodik leírni, hogy Jézus nem hitt a démonok létezésében. Noha a Biblia tökéletesen mást mond. Ugyanígy vannak lelkipásztorok, akik kijelentik, hogy nincs utolsó ítélet, ilyen jelenség, ez a régi felfogás szerint van, de hát nem kell ezzel komolyan foglalkoznunk. Hát én azt javaslom a testvéreknek, hogy ezt ne tekintsék mesének, se habbal, se hab nélkül, hanem vegyék halálosan komolyan. Mi higgyünk az írásnak, aztán meglátjuk, hogy kinevet a végén. A másik ilyen szélsőség, hogy jelentéktelenné teszik az utolsó ítéletet, ha nem is tagadják meg, de jelentéktelenné teszi számos, megint csak azt kell mondanom, lelkipásztor, pap, mert azt tanítja, hogy az Úr végül mindenkit a mennybe juttat, és senkit nem fog a kárhozatra ítélni, mert hát Isten oly szerető és oly irgalmas Isten, hogy ő képtelen azt megtenni, hogy embereket örök szenvedésre, örök kárhozatba küldjön. Hát éppen most hallottuk a Heidelbergi KT-nak a felolvasásába is, hogy Isten irgalmas Isten, kétségtelenül, de ugyanakkor igazságos Isten is, és a bűnt nem hagyja büntetés nélkül, és aki az ő végtelen fenségét megveti, az végtelen ítélettel kell, hogy ezért szembesüljön. Mi ne essünk ebbe a hibába, hogy Istenről egy ilyen egyoldalú és már hamis képünk van, hogy ő csak a szeretet Istene, és hát ő nem tud ítélni, és nem fog senkit a kárhozatra vetni. A Biblia egyértelmű ebben a tekintetbe, testvérek, és ragaszkodjunk ahhoz, amit az írás mond. Lesz utolsó ítélet, ahogy Jézus itt elbeszélte, hogy más helyeken is, majd mindjárt látjuk, hogy egyértelmű az írás ebbe a tekintetbe, és lesznek, akik üdvözülnek, az örök boldogságba jutnak, és lesznek, akik örökké elkárhoznak, és az örök boldogtalanságra jutnak. Visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Nézzük ezek után, testvérek, azt, hogy ki fog ítélni majd azon a napon. Sok ige helyet találhatunk, ami azt mondja, hogy Isten fog ítélni, és sok ige helyet találunk, amik szerint Jézus fog ítélni. Némelyek ezt ellentmondásnak érzik, nincs ellentmondás. Isten Jézus Krisztusban vagy Jézus Krisztusban Isten fog ítélni. Azt mondja az Úr Jézus a János evangéliumában, hogy az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Ugyanezt erősíti Pál apostol az Apostolok cselekedetei könyv 17. részében, ahol azt mondja, hogy Isten rendelt egy napot, melyen megítéli a földkerekséget egy férfi által, akit arra rendelt, bizonyságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Egyértelmű ez is. Olvassuk a Jelenések könyvének a 19. részében, hogy Jézus a tűzláng tekintetű lovas. Olvassuk a 20. részben, hogy tekintete elől eltűnt az ég és a föld, és ő ül az utolsó ítélet trónján. Olvassuk Pál apostolnál a 2. Korintus 5-ben, hogy Krisztus ítélő széke előtt kell minnyájunknak megjelennünk. Vagyis testvérek, az fog ítélkezni felettünk, felettünk is, felettem is, aki emberré lett, aki ismerte a kísértéseket, ismerte az emberi élettel járó minden nyomorúságot, ismeri szívünknek minden rezdülését. Ő, aki értünk szenvedett és meghalt a Golgota keresztjén, leköbdösve, megkínozva. Ő, aki harmadnapon feltámadott és felment a mennyekbe. Ő, akiről beszél a bibliai evangélium, a bibliai örömhír, akit hirdettek és hirdetnek az ő szolgái, az ő gyermekei, akinek hitére és követésére bátorítanak bennünket is, engem is, benneteket is, akinek a visszajöveteléről szól a tanítás, akinek a csodálatos jelleme bemutatásra kerül, ha biblikus az a lelkész, vagy ember, vagy igehirdető, ő fog ítélni fölöttünk. A názáreti Jézus. Lehet, hogy most vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ők ítélhetnek felette, mint például az említett lelkésznő, aki szerint Jézus nem hitt a démonokban, igaz, hogy kiűzte őket, igaz, hogy beszélt velük a Biblia szerint, de nem hitt a démonok létezésébe, csak átvette korabeli zsidóságnak a hitét. Lehet így ítélkezni Jézus felett, majd a lelkésznő fölött ítél az Úr Jézus. Ő lesz az utolsó ítélet bírája, és nem az illető hölgy, és nem ti, és nem én, és nem mi. Lehet ma számos lelkész, számos teológus, teológiai professzor, püspök, esperes, meg egyéb, aki most ítél Jézus fölött, lehet presbiter is, lehet gyülekezeti tag is, aki ítél Jézus fölött, az ige fölött, egy napon ő fog fölöttünk ítélni. Kikerülhetetlenül és feltétlenül. Kedves testvéreim, nagyon fontos ezt a szívünkbe forgatni, pláne, hogyha megfontoljuk az Úr Jézus Krisztusnak azt a vonását, hogy ő valóban egyfelől a szeretet, de másfelől szent is, aki a bűnnek a legkisebb árnyékát sem tűrte, se magában, se a környezetében. A mennyben is azt olvassuk, hogy semmiféle tisztátalanság, az Isten országában semmiféle tisztátalanság nem lehet jelen, aki ráadásul nem csak szeret, és nem csak végtelenül tökéletes, hanem minden tudó is, minden tudó, és mindent ismer rólunk, minden rezdülésünket, minden mozdulásunkat. Hát ha jót akarunk magunknak, és nem őrültünk meg végképpen, akkor arra bátorítalak benneteket, hogy fontoljátok meg, hogy ő elétte kell megállnunk egy napon. Tudom, hogy vannak olyan elképzelések, hogy az embernek meg kell állni egy ítélőszék előtt, majd, amikor meghal. Majd, amikor meghal, mégpedig nem az Úr ítélőszék előtt, hanem a saját lelkiismerete ítélőszék előtt. Van, aki így ezt tanítja, ezt mondja, hogy nincs ilyen, hogy utolsó ítélet, meg nincs ilyen, hogy halál utáni jézusi vagy isteni ítélet fölöttünk, hanem egyetlen egy ítélet van, amit az ember a halála pillanatában a lelki ismerete előtt hal majd meg. És ha az embert a saját lelki ismerete kárhoztatja, akkor pokolra jut, és ha a saját lelki ismerete fölmenti, akkor üdvözülni fog. De nem Isten fia, hanem az ember mond tulajdonképpen önmaga felett ítéletet. Nem testvérek, ezt nem lehet a Bibliából alátámasztani. Itt a földi életben a lelkiismeretünk ítélkezik fölöttünk, de nem a lelkiismeretünkre van bízva, hogy kimondja fölöttünk a végső ítéletet. Azt majd az Úr fogja kimondani. Úgyhogy itt a földön jó, ha a lelkiismeretünkre hallgatunk, pláne, hogyha az a lelkiismeret Isten igéjéhez igazodik, és ami miatt Isten igéje nyugodtan hagy minket, akkor a lelkiismeret is hagyjon nyugodtan, de ami miatt Isten igéje nyugtalanítja a lelkiismeretet, akkor az nyugtalanítson csak bennünket, mert az bűn, az vétek. Itt a földön van szerepe a lelkiismeretnek, meg a halál után is majd lesz szerepe ennek, de azt mondom, testvérek, hogy ragaszkodjunk ehhez, hogy nekünk nem a lelkiismeretünk ítélőszéke előtt kell megállnunk, hanem az Úr Jézus Krisztus ítélőszéke előtt kell megállnunk. És ez sokkal a szigorúbb ítéletet jelent. Vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy hát nem is a lelkiismeret előtt, hanem van egy személytelen törvény, ami előtt meg kell állnunk. És az gondoskodik arról, hogy mi lesz a következőkben a sorsunk. Ugye ez a keleti gondolkodás szerint van így, ezt a törvényt a karma törvényének nevezik, ami gondoskodik arról, hogy egy ember miként testesüljön meg, vagy reinkarnálódjon a következő életébe, és hogyan menjen tovább a sorsa. Hát azt kell mondunk, testvérek, hogy nincs is reinkarnáció. Biblia szerint nincs reinkarnáció. Nem is volt soha. Nehogy valaki bedőljön ennek a szövegnek, hogy a Bibliából kihúzták az egyházatják a reinkarnáció. Pedig a Bibliában benne volt, és hát nem volt benne soha a Bibliában a reinkarnáció. Teljesen más gondolat ez, mint a reinkarnáció. A Biblia más rendszerbe gondolkozik, mint a keleti gondolkodás, és a Bibliában nem egy személytelen törvény gondoskodik arról, hogy az emberre mi legyen, hanem egy személyes Isten. Nem a karma, hanem az élő Isten. Jézus Krisztusban mond ítéletet az ember örök sorsa felől. Véssük a szívünkbe, testvérek, ezeket a dolgokat, akkor is, hogyha egy csomó ember meg azt mondja körülöttünk, hogy ha az ember meghal, akkor úgyis kifújt minden. Akkor már nincs tovább semmi, nincs se lelkiismeret, se karmatörvény, se személytelen bíró. Nem kell senkinek soha számot adnunk, nincs senki és semmi, ami végső ítéletet mondana felettünk. Ha meghaltunk, punktum, vége, megsemmisültünk. Nem igaz, testvérek. Itt van az írásban, olvastuk. Ha valakinek a Biblia jelent valamit, akkor jelent, ha nem, akkor nem tudunk vele mit csinálni. Várjuk, hogy jelentsen neki valamit. A halottak megjelennek az Úr ítélő széke előtt, ha tetszik nekik, ha nem. És az Úr Jézus ítéletet mond. Igen, testvérek, ez a dolog, ez eléggé birizgálhatja a mi lelkünket. Különösen, hogyha meggondoljuk azt, hogy ezt a Jézust manapság mikkel illetik, meg mikkel nem illetik, mert illetik azzal, hogy zabi gyerekké van már nyilvánítva, ugye pár évszázada, illették a köpésekkel, a tövis koronával, a gúnnyal, átkozott istenkárulónak mondták, a minősített gonosztevők közé sorolták, a szégyenfára, a kihalára juttatták, még a halálában is megvetették, ő lesz a bíró. Más arra nem méltatja a mai világba, hogy jelentőségének megfelelően foglalkozzon vele, az igét, a Bibliát átgondolja, tanulmányozza Krisztussal kapcsolatban, az Úr Jézushoz imádkozzon, az Úr Jézus segítségül hívja, az Úr Jézus dicsőítse, az Úr Jézust a szívébe zárja, mint legfőbb kincsét. Ha valaki vonakodik ettől, az ő saját bírájához viszonyul ilyen közönösen és ilyen módon. Lehet kacatnak nyilvánítani, lehet leminősíteni, lehet, mit tudom én, mit csinálni vele egy perce, aki olybá tekinteni, mint aki arra nem méltó, hogy egy percet is rávesztegessünk a gondolatainkban, és lehet őt abszolút kirekeszteni, kizárni a szívünkből és az életünkből, megtehetjük. A bírónkkal tesszük ezt. Akinek a kezébe van az örök sorsunk. Földi sorsunk is, de az örök sorsunk is. Hogy bánsz a bíráddal, aki majd a végső ítéletet fogja feletted kimondani? Nézzük a második pontunkat. Kik felett fog Jézus ítélkezni? A Biblia azt írja nekünk, testvérek, hogy minden ember felett. Minden ember felett. Korra, nemre, vallásra, fajra, nyelvre, hitre való tekintet nélkül. Minden ember fölött. Azt mondja Máté 25-ben az Úr Jézus, elébe gyűjtetnek a népek mind. Mind, kivétel nélkül, nem csak a zsidók, magyarok is. Mindenki. Isten, mondja a római levélbe Pál, a világot ítéli meg. A világot, az ember világot ítéli meg. Pál azt mondja a második korintusi levélbe, mindnyájunknak meg kell jelenni az Isten ítélőszék előtt. Személyesen mindnyájunknak. Olvastuk itt a Jelenések könyve 20. részében, hogy minden halott megjelenik az Úr előtt, testvérek. Megjelennek azok, akik igazán az övéi voltak, akik hittek ő benne, és ez a hitük jó tettekben nyilvánult meg. És megjelennek azok is, akik csak névleg tartoztak hozzá, akik a szövetségébe tartoztak, mert megkeresztelték őket, de a szívük igazából távol volt az Úrtól, és nem törődtek igazából vele. Megjelennek azok, akik igéjét ott meghamisították, hűtlen szolgaként kérkedtek ugyan a nevével, de a szívük nem volt az Úré. Megjelennek a nevében csodákat tevők, akiknek semmi köze nem volt hozzá. Mindenki megjelenik. Ellenségei, gyűlölői, barátai, az igazságos bíra elé. Mindenki, testvérek, közülünk is mindenki oda megy. Sőt, úgy látszik, hogy azon a napon még a bukott angyalok is elébe kerülnek. Ugye olvassuk a Júdás levelében, hogy vannak ilyen angyalfejedelmek, akiket a nagy nap ítéletére örök bilincseken és sötétségben tartott az Isten. Ezek az ellene lázadó angyali lények. Második Péter levelében olvassuk, hogy a bűnbe esett angyalok a mélységbe taszítva a sötétség láncain fenntartatnak az ítéletre. Fenntartatnak az ítéletre. Sőt, ugye a Jelenések könyve 20. részében olvassuk a 10. versben, hogy a sátán is, mint a lázadó angyalok fejedelme, ő is az ítéletbe részesül. Az ítéletből, testvérek, nem csak az emberek közül senki nem maradhat ki, hanem az angyalok közül se, a lázadó angyalok közül se. A fejedelmüket is beleértve. Muszáj lesz ott megjelennünk, testvérek. Mindenkinek muszáj lesz megjelenni. Elébe fogunk gyűjtetni, ha tetszik, ha nem. Ha hiszünk ebbe, ha nem hiszünk. Egyébként elég rémisztő az az esemény, ahogy olvasunk erről a Jelenések könyve 20. részében a textusunkban, testvérek. Azt látjuk, áll az utolsó ítéletnek a trónja, egy királyi trónszék, rajta ül Jézus, a tűzláng tekintetű, akinek tűzláng tekintete, mint egy megsemmisíti az eget és a földet, amit körülvesz bennünket, és a trónja körül ott állnak a halottak. Könyvet nyittatnak meg, az életkönyve és egy más könyv, amik az Istennek a tudását, az Úr Jézus emlékezetét jelképezik, és ahol mindenkiről egy pontos nyilvántartást vezetnek, és megítéltetnek az Úr emlékezetéből a halottak. És nincs az a tenger, ami elnyelte volna a halottakat, és nincs az a halál és pokol, ami elnyerte volna, vagy az a krematórium, ami elnyelte volna a halottakat, vagy temetőkert, ami elnyelte volna, mert mindenki kiadja, akinél halottak vannak. És ott vannak az ítélet előtt, az ítélőszék előtt. Mindenki, testvérek. Lehet, hogy kiabálnának az emberek közül sokan, hogy hegyek, esetek lánk, és halmok, takarjatok el bennünket a báránynak a haragja elől, az ítéletben nem akarunk részt venni, de testvérek, ég és föld helye nem találtaték. Vagyis nincs semmi, se hegy, se halom, ami eltakarhatná az embereket annak haragja elől, aki a kereszten értük adta magát, de akivel nem törődtek. A bárány kimutatja oroszlán körmeit. Mindnyájunknak meg kell jelenni az Isten ítélőszéke, Krisztus ítélőszéke előtt. A harmadik pontunk, hogy mit vizsgálott az Úr. Azt olvassuk, testvérek, a 2. Korintus 5-ben, hogy meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke, Krisztus ítélőszéke előtt, és ez a megjelenni szó, ez egy fontos szó itt, mert azt jelenti, hogy mesztelenül kell odaállni, leplezetlenül. Emlékeztek arra, hogy Ádám és Éva az Éden kertjében mezítelenek voltak, de amikor elkövették az első bűnt utána, ilyen takargatni kezdték magukat. Elbújtak. Azóta is takargatja az ember magát. Bujkál. Van is rejtegetni valója mindenkinek. Mert a szívünkbe lévő sok-sok gonosz gondolat, indulat, érzés, motiváció, cél, a szavaink, amiket kimondunk, a tetteink, amiket nem akarjuk, hogy véletlenül más is megtudjon. Egy csomó titok van az életünkben, sötét titkok, rendkívül sötét titkok, gonosz dolgok, amiket szégyellünk is, amiket rejtegetünk, amiket dugdosunk, de meg kell jelennünk mesztelenül a trón előtt. vagyis ott már nem lehet semmit sem majd rejtegetni. Nem lehet rejtegetni se azt, ami nyilvánvaló, se azt, amit próbáltunk elrejteni. Isten világosságra hozza a sötétségnek a titkait, és amit rejtetten csináltunk, azt a ház tetőkről fogják hirdetni, testvérek. És lehet, hogy itt a világi törvényszékek, bíróságok előtt el lehet titkolni ezt, azt, amaszt, meg lehet hazudozni össze-vissza, meg csűrni, csavarni a szót, meg mentegetőzni, meg mást okolni, meg nem tudom mit csinálni. De az utolsó ítélet bírája előtt semmi ilyesmit ne. Ott elnémul minden érv, minden magyarázat, minden kifogás, minden okoskodás, minden másokra mutogatás. Ott már nem lesz semmi, ott az ember ott áll mesztelenül. És az Úr megvizsgálja. Nem kérdezgető semmit, megvizsgálja. Ő tudja, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, ott is tudni fogja. Nem kell bemutatkoznunk neki, hogy én vagyok én. Születtem itt és itt, éltem itt és itt, jó ember voltam, nem lesz ránk kíváncsi testet. Nagyon jól fog tudni, mást is tud rólunk mindent, ugye? De ott is tudni fog rólunk mindent. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Te tökéletesen átlát bennünket, testvérek. Ott állunk majd előtte, és megvizsgálja azt, mit vizsgál. Ugye ezekben a történetekben, amiket olvastunk, mindenütt a cselekedetek állnak az előtérben. Megvizsgálja azt, hogy az embernek mit csinált a földi életében. Mit csinált? Hogy az ő akarata szerint való tetteket vitte véghez. Az ő dicsőségére szolgáló tetteket vitte véghez. Hitből engedelmeskedette neki. Mi volt a motivuma a jó cselekedetnek? Mi volt a célja a jó cselekedetnek? Volt-e egyáltalán jó cselekedet? De itt a Biblia ismerő emberek gondolják, hogy hát akkor nem hit által üdvözülünk, hanem a cselekedetek által. Nincs ellentmondás, testvérek, mert a cselekedetek azok a hitnek a tükörképei. Azokban nyilvánul meg, hogy valakinek van-e hite Jézusba, vagy nincsen. Valójában nem a cselekedeteken múlik az ember üdvössége, de a cselekedetek tanúsítják, hogy az embernek volt-e hite Jézusban, vagy nem volt hite Jézusban. Akinek, testvérek, a Biblia szerint élő hite van, annak az embernek, vagy igaz hite van, annak az embernek jó cselekedetei vannak. Isten dicsőségét hitből szolgáló, hálából szolgáló, az ő akarata szerint való cselekedetei. Aki azt mondja magáról, hogy ő hívő ember, de nincsenek hitből fakadó, nincsenek az Úr akarata szerint való, nincsenek az Isten dicsőítő cselekedetei, annak nincs hite. Azt úgy mondja Jakab apostol a levelében, hogy halott hite van. Halott hite van. A halott hit az nem egy épp hit. Az épp, a teljes hit, az egész hit, a teljes hit, az, amelyik belekapaszkodik Jézusba, mint a megváltójába, és elkezdi azt keresni, hogy mit akar ez az Úr, én tőlem akkor, mit mond az igéjében, és hálából a kegyelemért elkezdek az ő dicsőségét, az ő nevét fölragyogtató jó tetteket véghez vinni a közvetlen környezetembe. Amikor itt Jézus a cselekedeteket vizsgálja, az ítéletről szóló beszédek szerint és a jelenések könyve szerint, testvérek, akkor voltak éppen a hitet vizsgálja. Mert a jó cselekedetek mélyén a hit rejlik, vagy nem rejlik. De alapjába véve mégis úgy van, és ha ezt hangoztatom, akkor ezt valóban vegyétek is nagyon komolyan, mert hát az ige alapján ezt kell mondanunk. Jézus így mondta, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz, elkárhozik. Pál apostol ugyanezt mondja a római levélbe, a Galata levélbe kifejti. Az üdvösségnek egy feltétele van, az ember hisze az Úr Jézusban, mint megváltójába, vagy nem. És ha hisz, ennek lesznek cselekedetei, és ha nem hisz, akkor nem lesznek cselekedetei, amik igazolják. Tehát a nagy kérdés, amit Pál kérdezett Jézus kérdezett, hiszel-e te az Isten fiában? Ez a nagy kérdés, ez az alapkérdés, az üdvösség alapkérdése. Mit vizsgál az Úr az ítéletkor? Ezt, testvérek, ezt vizsgálja, hittünk-e ő benne. És ez a hitünk megnyilvánult-e az ő akarata szerint való, hálából fakadó, és az ő nevét felragyogtató jó cselekedetekben. Ha igen, nem kell félnünk. Ha nem, akkor van okunk félni. Nincs ellentmondás tehát, hogy hitből vagy cselekedetekből igazul meg az ember. Hitből igazul meg a Jézus Krisztus áldozata alapján. Így nyerjük el az üdvösséget, de ez a hit, ez kell, hogy jó cselekedetekben testet öltsön, és azok által bizonyítassék. Nagyon, nagyon szeretném így kiverni a fejetekből, testvérek, azt a téves igeértést, ami nagyon sok reformátusnak, meg egyéb embernek a fejébe is ott van, hogy majd ott állok az Úr Jézus előtt, és akkor úgy mérlegre teszi, hogy na, mennyi jót tettél gyermekem? Mennyi rosszat tettél? És akkor ottan mérlegeli, hogy na hát, egy kicsit, 2 grammal jobb, amit jót cselekedtél, hát akkor gyere és örököld a mennyországot. Na nem te. És akkor ezek az emberek azt gondolják, hogy majd az Úr ott eldönti, hogy hova kerülök. Nem, testvérek. Felejtsük el ezt, teljesen rossz gondolkozás. Az Úr a hitet vizsgálja. A hitünknek, az ő belévetett hitünknek volt-e gyakorlati következménye? Ismétlem, ige szerint való módon viselkedtünk-e? Nem csak otthon, a gyülekezetben is, a munkahelyen is, bárhol, ha magunk voltunk akkor is. Az ige szerint viselkedtünk-e? És hálából a kegyelemért viselkedtünk-e? Az ige szerint. És a célunk ezzel az ige szerinti viselkedéssel az ő dicsősége volt, vagy a mi javunk, vagy a mi nem tudom micsodánk. Dicsőségünk. Túl akartunk-e mutatni magunkon, őre áll, hálából a kegyelemért, amit ő vívott ki nekünk a kereszten szerzett, vagy bemutatott áldozatával. Ezt vizsgálja az Úr, testvérek. És ez, hogy ott mi lesz, ott már mindenki hinni fog Jézusba. A kérdés, hogy itt a földön mit csináltunk. Nem az, hogy ott mit csinálunk az ítélőszék előtt, mert ott már mondom mindenki, ott már mindenki tudni fogja, hogy van Jézus, meg van ítélet, meg a jó cselekedetek, meg a hit, meg minden. Ott már látjuk, hogy a kereszten múlt az üdvösség, csak ott már késő. Nem ott dől el, testvérek, itt dől el. Ez alatt a 30, 40, 70, 80, nem tudom hány év alatt. Hiszel-e te az Isten fiába, mint a te üdvözítődben? És vannak ennek bármi némű megnyilvánulásai a szívedben, az életedben? A negyedik gondolat az, hogy mi múlik az Úr ítéletén, testvérek. Mi múlik, testvérek, az örök életünk. Az örök, nem 100 évnyi sorsunk, nem 1000 évnyi sorsunk, nem 1 millió évnyi sorsunk, hanem örök sorsunk. Nem tudjuk elképzelni ezt, testvéreim, de azért érezzük, hogy valami nagyon komoly dolog ez. Akárhogy is van, testvérek, aki hitt a fiúban, mint megváltójában, urában, annak örök élete lesz Isten országában. Aki nem hitt, elkárhozik örökre. Nincs egy harmadik lehetőség. Azt mondja Jézus, aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Az utolsó ítélet pillanatában, testvérek, az örök sorsunk dől el. Az örök sorsunk. Visszacsinálhatatlan módon eldől, testvérek. Nem úgy lesz, hogy de még van egy bíró, akihez föllebbezhetek, meg akit esetleg megvesztegethetek. Nincs több bíró. A legfelső bíró mondta ki. Ha ő kimondta, hogy örök életem van, örök életem. Ha azt mondta, hogy elkárhozol, elkárhozok örökre. És semmi változás a későbbiekben nem várható. Semmi. Nem jár le a büntetésünk, vagy nem jár le a megjutalmazottságunk. Kérdés, testvérek, most már, hogy akkor hol töltöm én az örökké valóságot? Hol töltött te az örökké valóságot? Az Isten városában, vagy azon kívül, az örök sötétségben? Az előzőnek a csodáját, testvérek, nem lehet leírni, az Isten országának a csodálatosságát nem lehet emberi szavakkal leírni, és az utóbbinak a rémületes képét ugyancsak nem lehet leírni emberi szavakkal. Egyszerűen ezt az örök szenvedésnek, a végső szenvedésnek a helyét úgy nevezi a Biblia itt a felolvasott igényben, hogy tűznek és kénkőnek tava. Ebbe vettetik az ördög, a szörny, a hamis proféta, népek, akik bedőltek az ördög és megbízottai propagandájának, odavettetik a halottak birodalma, a halál maga, és mind az, aki nem találtatott beírva az élet könyvében, mert nem hitt az Úr Jézus Krisztusban. Mindegy, hogy református volt, vagy katolikus, vagy buddhista, vagy ateista, vagy antiteista, teljesen mindegy. Azt mondja, ott kínosztatnak éjjel-nappal örökön-örökké. Ez a második halál. Jézus azt mondja, ez az örök gyötrelem helye, ahol sírás és fogcsikorgatás van. Egyszerűen testvérek, mi nem mondhatjuk, egyikőtök sem mondhatja, hogy én erről aztán soha nem hallottam, mert most mondtam el. Te tudod, hogy van ilyen. Lesz ilyen. Legfeljebb nem hiszed, de tudod, hogy van. Ott akarsz lenni, vagy nem ott akarsz lenni. Az Úr azt akarja, hogy ne vesz el. Az Úr azt akarja, hogy nehogy ott töltsd az örökké valóságot. Jön hozzád a, ma is, itt is a templomban, mint ahogy régen Noéhoz jött az Úr. Építs magadnak bárkát, amiben megmenekülsz. Itt a Krisztus mondja nekünk, Isten, ő benne higgy, és nem fogsz elkárhozni. Ment az Úr Lóthoz, hogy kimentse őt a Sodoma és Gomora ítéletéből. És kézen fogva vezette ki őt onnan, mert már nagyon nem akart menni. De kimentette őt az Úr. Engedd, hogy az Úr téged is megfogjon, és kézen fogva kivezessen, mert különben el fogsz kárhozni. Bízd magad az Úr Jézusra, és üdvözülni fogsz. És elkerüld azt, amiről ilyen szörnyű képekben lehet csak beszélni, hogy Jézus beszél róla, és az írás beszél. És fontold meg, testvérem, az új égnek, az új földnek, Isten országának a csodáját is. Ha mi zsidók lennénk, akik régen éltek, Egyiptomból jövünk ki, elénk festették a tejjel és mézzel folyó földet, akkor tudtuk volna, mi az ígéret földje. Ha oda megérkeztünk volna, láttuk volna akkoriban annak a csodálatosságát, és akkor fölhívták volna a proféták a figyelmünket arra, hogy ez csak árnyék, a teljes mézzel folyó föld csak árnyék. Ézsaiás mondta volna, hát Isten mit mondott? Új eget és új földet teremtek. Ez csak árnyéka annak, oda vágyódjatok. Nem tudjuk, testvérek, hogy milyen csodálatos az új ég és az új föld. Ez egy csodálatos ország, testvérek, csoda-csoda hátán. Látomás van előttünk, testvérek, a Jelenések 21-ben. Azt mondja, hogy én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, és hallék nagy szózatot, íme Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Mennyit sírunk, ott nem. És halál nem lesz többé. Nem lesz többé, amitől félek, ami szétválaszt a szeretteimtől. Nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom. Mennyi fájdalom, testvérek, mennyi könny, mennyi vér van ebbe a világba. Elborít mindent a bűn miatt. De nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És azt mondja az, aki a királyi trónon ül, íme mindent újjá teszek. És mondta, írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. El tudjuk ezt képzelni, testek? Nem tudjuk elképzelni. De mégis érezzük, hogy valahol erre vágyik a lelkünk. Vágysz arra, hogy ott legyél. Mert ha igen, akkor egy megoldás van, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és odajutsz. A kereszten meghaltba, a feltámadottba, bízd rá a szívedet, a lelkedet, és fogadd őt a szívedbe, a lelkedbe, hitáltal, higgy az evangéliumban, és ő oda juttat, ő bejuttat oda, a bíró ő lesz. És tudja, hogy te az övé vagy. Ha itt hiszel benne, és követed az ő akaratát, hát közeledik hozzánk, testvérek, az ítélet. Mire indít minket? Fejezzük be ezzel a gondolattal. Mire indít minket ez az ismeret, testvérek? Most szertettünk rá megint, vagy fölfrissült bennünk ez az ismeret újra. Testvérek, az arra indít egyfelől bennünket, hogy Isteni Urunk törvénye felettünk kimondott ítélet előtt megalázkodva bűnös emberként meneküljünk az Úr Jézushoz. Isten törvénye ma is ott áll előttünk, és belenézünk, és magunkat egy nyomorult, kárhozatra méltó bűnösnek kell, hogy lássuk benne. De Isten nem akar, hogy itt megálljunk, hanem azt akar, hogy fussunk a kereszthez. Menjünk az Úr Jézushoz, szólítsuk meg az Úr Jézust. Imádságba bűnösként, és mondjuk neki, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És köszönjük meg utána nekünk, hogy ő meghalt értünk, és megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, és az igazságot, az üdvösséget. Magasztaljuk őt, és dicsérjük az Urat, és adjuk neki a szívünket, és fogadjuk meg neki, hogy szentül akarunk élni életünk minden zónájában, zegében, zugában, akárhova is vezet minket az Úr. És még egy dolog, amit mondanék, hogy ha már ez megtörtént, akkor nem arra indít mindennek az ismerete, testvérek, bennünket, hogy az embereknek, akik körülöttünk vannak, akik fejveszetten és vakon rohannak a pokolba, a gyerekeink, az unokáink. Nem arra indít minket egy kicsit ez a dolog, hogy szóljunk nekik. Lehet, hogy olybá tűnik majd a szavunk, mint Lót szava az ő gyerekeinek, unokáinak, akik azt hitték, hogy Lót viccel, amikor azt mondta, hogy jön az ítélet. És meneküljetek innen. Azt hitték, hogy humorizál a papa. Lehet, hogy úgy tűnik majd az embereknek, hogy viccelődünk és humorizálunk, de mi komolyak legyünk. És mondjuk el, hogy meneküljetek időben a Krisztushoz. Higgyetek az Úr Jézusba, hogy el ne veszetek, hanem éljetek. Beszéljünk Jézusról, aki elhordozta, magára vette a bűneinket, azoknak az ítéletét, és nekünk az ő vérével engesztelést, bűnbocsánatot szerzett Istentől. És Isten elfogad minket ő érte. És egy örök életet ad nekünk. Bizony, mondom nektek, mondja János evangéliumában az Úrunk, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Mondjuk el, testvérek, és az evangéliumot hirdessük. Ha te hiszel az Úr Jézusba, és követed őt, átmentél, de majd átmész, átmentél a halálból az életre. Az Úr segít, majd innen folytatjuk. Ma láttuk, hogy ki lesz a bíró az utolsó ítéletkor. Láttuk, hogy kik felett fog ítélkezni, hogy mit vizsgál, hogy mi múlik ezen az ítéleten. És elgondolkozhattunk arról, hogy mire indít ez ma és itt bennünket. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy lelked által kijelentetted ezeket a dolgokat nékünk a Bibliában. A Bibliában, aminek már eddigi történetét ismerve is látjuk, hogy a szavai igazak, és amik benne vannak, azok már nagyrészt beteljesültek, és nincs okunk abban kételkedni, hogy ami még nem teljesült be, az nem fog beteljesedni, pontosan úgy, ahogy megvan írva. Köszönjük néked, hogy elénk adtad az utolsó ítéletről szóló üzenetedet is. És akárhogy akarja ezt a sátán vagy a világ eltakarni előttünk, te újra előveszed ezt, és a szemünk elé, a gondolataink elé állítod, hogy ezzel foglalkozzunk, ezzel törődjünk. És sokkal inkább törődjünk vele, mint amennyire eddig törődtünk. Köszönjük néked, hogy már most magasztalhatunk téged, aki a kereszten áldozattá lettél. Aki az utolsó ítélet bírája leszel egykor, előbb áldozattá lettél, hogy akik majd eléd kell, hogy álljanak, azoknak megszerezd a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki lelked által már itt a földi életünkbe hívsz minket, hogy forduljunk el a formálisan keresztjén élettől is, az üres vallásosságtól, és a hitetlenségtől, az ateizmustól, vagy bárminek nevezzük is azt, melyben attól az élettől, melyben neked nincs helyed és nincs szereped. És adjuk neked a szívünket, az életünket időben, hogy üdvözíthess minket áldozatodért. Köszönjük néked, igazságos bíró, hogy szent bíró vagy, hogy szeretetteljes bíró vagy, hogy aki már most hisz benned, annak békessége lehet a szívébe, és így készülhet arra a napra. És köszönjük néked, hogy te most figyelmeztetsz minket szeretetből, hogy igen, higgyünk te benned, és adjuk neked a szívünket, és igyekezzünk követni a te akaratodat hálából és a te dicsőségedért. A Bibliába kijelentett útmutatásaidat komolyan vegyük, és azokhoz igazodjunk. Segítsünk bennünket, hogy ez megtörténhessen az életünkbe, és új életet kezdhessünk te veled. Köszönjük néked, hogy így tanítgatsz minket ma is. Szívünkre beszélsz, lelkünkre beszélsz, mert nem akarod, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy megtérjünk és üdvözüljünk általad. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket a szívünkbe forgathatjuk. Kérünk, áld meg a lelkünket, hogy hinni tudjunk te benned. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk betegeinkért, légy hozzájuk is közel, és vondd magadhoz az ő szívüket, áld meg azokat, akik kórházban vannak, vagy otthon gyötrődnek, nem tudtak eljönni, kérünk, hogy légy közel hozzájuk is, és emeld magadhoz a hitüket, a szívüket. Köszönjük néked, Urunk, azt, hogy odabízhatjuk jövő heti alkalmainkat, együttléteinket, itt a gyülekezetben, Oda bízhatjuk a családjainkat, otthonainkat, munkánkat, munkahelyeinket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk városunkat és egész népünket. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, hogy a hitetlenségből a hit felé fordulhasson. Nem kényszerből, hanem önként. Talán félve az ítélettől, de vágyódva a te üdvösséged után, adj az embertársainknak megtérést, hozzád való odafordulást. Köszönjük néked, hogy az elmúlt napokban is megoltalmaztál minket, és hogy kérhetjük, hogy maradj közöttünk, és legyél velünk mindenkor. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Szeretettel köszöntöm először is Londonból közénk jött két kedves testvérünket. Egyikőjüket úgy hívják, hogy Céleszt, ő Szingapurból jött, de most Londonban él, és másikójukat pedig gyülekezetünk nagy barátját, Elizabethet, aki Londonban él, ott dolgozik, keresztjén testvéreink, és az elmúlt hét végén, szombaton a gyerek délutánunknak ők voltak a vezetői, és a gyerekekkel foglalkoztak, és kicsit angolul is tanították őket, de egy bibliai történetet magyaráztak nekik, és mellettük volt a Seprenyi Kata és a Molnár Timi, akik segítettek nekik, fordítottak, és szállást adtak nekik, és gondoskodtak róluk. Nektek is köszönjük a szolgálatotokat, munkátokat, és Szélesznek is, és Elizabethnek is az Úr áldását kívánjuk, és köszönjük, hogy ilyen messzire eljöttek közénk, hogy itt szolgáljatok a gyerekeknek. Azt kérem a testvérektől, hogyha valaki úgy gondolja, akkor ők teljesen nem kérték ezt tőlem egyáltalán, de én úgy érzem, hogy egy kicsit tartozunk ezzel, hogyha valaki tud az ő úti költségükhöz hozzájárulni, akkor adakozzunk erre a célra Szilva Laci testvérünknél. Mondom, nem kérték tőlem, de én úgy gondolom, hogy ha tudunk valamit adni nekik, akár csak egy kis jelképes összeget is, akkor járuljunk hozzá ehhez az ő szolgálatukhoz, ehhez az ő itteni útjukhoz. Isten áldását kívánjuk az ő életükre. Hirdetem a testvéreimnek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, ifjúsági órákat, bibliaóránkat kedden, hittanórák, énekkar, minden a szokott időben megtartásra kerül, ha Isten is úgy akarja. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti alkalmakra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 342. énekünket. Ezzel válaszoljunk, mint egy imádsággal Isten igéjének az üzenetére. Tehát 342. első versét énekeljük, valamint a negyedik verstől végig. Az első vers így kezdődik, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Feszített Isten fia, bűnös.
Himnuszunkat énekeljük.
Istenem, a Lord.
Áldás békesség.